Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Lindegáz Magyarország ZRT vezérigazgatója Hegedűs Ákos lesz a műsor vendége. Szóba kerülnek majd az alapanyagok, a gyártás, a technológiák, piaci érdekességek. Témánk tehát a gázpiac egészen 6 óráig Monitor délután, ha idejük enged és kedvük tartja. Rádiózzanak velünk!
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Vendégem Hegedűs Ákos, a Lindegáz Magyarország ZRT vezérigazgatója.
A Lindegáz, illetve a Linde csoport világszerte ipari gázokat gyárt. Különböző technológiák és különböző alapanyagokból. Talán az egyik legérdekesebb az az, hogy az egyik legnagyobb mértékben használt alapanyagunk az a levegő, ami gyakorlatilag körülöttünk van, és erre van egy saját szabadalmaztatott technológiánk, úgynevezett levegő szétválasztás, ami azt jelenti, hogy beszívjuk a levegőt, áram segítségével lehűtjük a levegőt mínusz 250-260 fok környékére, ahol a levegő cseppfolyósodik, tehát folyékony állapotba kerül, és a részeire szétválik. Először kiválik a nitrogén belőle, utána az oxigén belőle, aztán az argon, és utána a különböző nemes gázok, és nyilván ezeket mi utána tartályokba tesszük, tartályautókba fejtjük át, illetve töltőüzemekbe szállítjuk, és gyakorlatilag az ipar minden számára szállítjuk ezeket a gázokat.
Nincs olyan területe az életnek, az iparnak, a mezőgazdaságnak, bármiféle gyártásnak, egyáltalán az életnek, ahol valamiféle gázra ne lenne szükség.
A Linde Magyarországon 1992 óta van jelen, gyakorlatilag egy privatizációs akvizícióval a szénsav termelővállalatot vásárolta meg Répcelakon, ez is mai napig a központunk egyébként. Répcelak ugye arról ismert, vagy arról híres, hogy széndioxid mezők vannak Répcelak alatt és Répcelak környékén, és gyakorlatilag ott a széndioxidot bányásszuk ki, és ezt a széndioxidot cseppfolyós formában, illetve gázformában szállítjuk a vevőknek. Ugye a széndioxid az sok-sok területre szükséges, vannak egészségügyi alkalmazásai, de talán legismertebb az, hogy az összes széndioxidos italban ez szerepel.
Tehát ezt mindenki rávágja rögtön, ugye, egy üdítőital.
Abszolút, ez így is van. Tehát ez az egyik legnagyobb felhasználás, de emellett számos területen hegesztéshez használnak, kertészetek használják gyakorlatilag a növényeknek, a fotoszintézisének a gyorsításához. Szóval számtalan területe van ennek is. Ugye ez az egyik fő gyártóbázisunk, és innen mennek gyakorlatilag a trélereink az ország minden pontjára, de nem csak trélerek, hanem most már vagonokba szállítjuk a széndioxidot, illetve nem csak Magyarországra, hanem gyakorlatilag a Répcelaki gyár az Közép-Kelet-Európa legnagyobb széndioxid forrása, tehát innen látjuk el Kelet-Európa, illetve Közép-Európa legnagyobb széndioxid fogyasztó.
Nagy hatalom vagyunk széndioxidban?
Én azt gondolom, hogy jelenleg igen. Három üzemünk van, három nagy üzemünk van, vagy három területen vagyunk termeléssel jelen. Répcelakon található a széndioxidgyár, amiről már az előbb említést tettem, illetve ezen kívül, ami még nagyon érdekes, hogy Répcelakon van Közép-Európa legnagyobb altatógázgyára is. Ez a dinitrogénoxidgyár, ez gyakorlatilag két terület használja, ugye egy a kórházakban altatáshoz használják az altatógázt, illetve fájdalomcsillapításra használnak egy bizonyos oxigén-altatógáz keveréket, például minden mentőautóban megtalálható ez a gázkeverék egyébként. És emellett pedig a dinitrogén oxidot azt az elektronikai ipar használja, és ahogy az elektronikai ipar fejlődik, ugye chipgyártások, különböző elektronikai eszközök gyártásához szükséges úgy szintén altatógáz, és Répcelakon ezt állítjuk elő, és úgy szintén nem csak Közép-Európába, hanem néhányszor Szaúd-Arábiába, Törökországba, illetve olyan területekre is szállítunk, ahol ilyen gyártások nem léteznek.
Tehát a chipgyártáshoz is kell altatógáz?
Így van, ezt így soha van, meg az OLED, illetve LED képernyők gyártásához is úgy szintén, tehát igazából számtalan olyan elektronikai alkalmazás van, ahol az altatógáz szükséges. Tehát ez a Répcelaki bázis. Igen. Igazából. Ezen kívül van Dunajvárosban egy gyártóbázisunk, ott egy levegőszétválasztó üzemünk van, ahol az elmúlt 30 évben a Dunai Vasműnek, vagy a Dunafernek szállítottunk nagy mennyiségben oxigént, ugye ott a Kohóhoz, a Kohóban lévő folyamatokhoz volt
tehát
szükség oxigén.
Tehát itt most felszabadult kapacitásod, hogy nyilván.
Jelenleg sajnos ott egy nehéz helyzetben vagyunk, ugye a Dunafer, illetve a Dunafer utódai azok nem működnek, tehát a Kohók nem működnek, így gyakorlatilag az oxigén hétvégén gyártásunkat leállítottuk Dunaújvárosba per pillanat, mert nincs szükség oxigénre ott, de levegőgázokat, egyéb gázokat tudunk ott gyártani, illetve a Dunaújvárosi üzem, mivel az ország közepén van, ezért oda terveztünk és megvalósítottunk egy több 10 millió dolláros beruházást, ami az ország legmodernebb és legnagyobb kapacitású töltőüzemét foglalja magában, ami azt jelenti, hogy a levegőgázokat palackokba töltjük, orvosi, egészségügyi, élelmiszeripari, ipari gázokat, és onnan szállítjuk szét az ország több pontjára. És akkor van a harmadik termelőbázisunk, ami talán a legnagyobb, a Kazincbarcika. Ugye ott az egyik legnagyobb felhasználó a Borsodkem nevű vállalat, ami műanyag alapanyagokat, műanyag ipari alapanyagokat gyárt, és az alapanyag gyártáshoz szükség van neki hidrogénre, szénmonoxidra és levegőgázokra, és ezekre a gáz igényekre Lindének van ott 5-6 üzeme, ami mindegyik nagy beruházású, nagy energiaintenzitású üzem egyébként, és hosszú távú szerződésekkel most már több 10 éve ott vagyunk, és bízunk benne, hogy több 10 évig ott is leszünk.
Milyen újdonságok vannak, akár az ipari, akár az egészségügyi gázok területén?
Levegőgázgyártás, az 100 fölött éve visszanyúlik már a technológia. A technológia szinte semmit nem változott, tehát a gáz ugyanúgy beszívjuk a levegőt, hűtjük le és gyártjuk. Ami változik, az mindig a csomagolása ezeknek. Tehát most nyilvánvalóan tartályautókba szállítunk, utána tartályokba töltünk be. Ez sem nagyon változott. Talán annyi, hogy digitális megoldásokkal monitorozzuk mind a tartályautókat, mind a tartályokat, és gyakorlatilag annak függvényében, hogy a vevők hogy fogyasztanak, annak ellenére, hogy rendelnek vagy nem rendelnek, a tartályautóinkat úgy szervezzük egy logisztikai központtal, hogy időben odaérjen, hogy mindig legyen szükséges gáz a termelésükhöz. Ugyanis ezek az ipari gázok, ezek a különböző ipari szereplőknél 2-3-4% jelenti az ő költségének, tehát nem egy jelentős költség a termelési költségükbe, viszont ezek nélkül nem tudnak termelni.
Tehát akár rendelnek, akár nem, annak ott kell lennie.
Így van, így van. Tehát pontosan ezért a nagy gázgyártó cégek már minden tartályt telemetriával látnak el, amit központok figyelnek. Nekünk nagyon büszkén tudom kijelenteni, hogy Répcsalakon van egy 4 országra kiterjedt logisztikai központunk, és ez a központ gyakorlatilag a 4 ország összes tartályát és összes tartályautóját folyamatosan monitorozza, és néha már mesterséges intelligenciával, néha meg szimplán Excel fájlokkal gyakorlatilag azt nézik, hogy hova irányítsák az autókat 0-24-ben, hétvégén, hétköznap, hogy egy az autókihasználás jó legyen, mert nyilván a szállítási költség az egyik meghatározott tényező a mi munkánkban, a másik pedig az, hogy egy vevő sem maradhat ipari gázok nélkül a működéséhez. Azért tudni kell, hogy Kelet-Európában ugye a munkaerő költsége még mindig jóval alacsonyabb, mint Nyugat-Európában, ezért a manuális feladat végrehajtások abszolút elfogadottak. Mi ezen tovább léptünk már, hisz mi megfelelő munkaerővel dolgozunk, folyamatosan képezzük a kollégáinkat, de látjuk már azt a kihívást, hogy fogunk mi palactöltésre olyan műszaki beállítottságú végzettségű kollégákat találni, akik télen, nyáron, éjjel, nappal, 3 műszakban palackokat töltenek, nehéz sok esetben találni ilyen kollégákat már, és pontosan ezért próbálunk minél jobban automatizálni, vagy digitális megoldásokkal töltéseket optimalizálni, ami ugye részben azért van, hogy a munkaerőt megtámogassuk, részben pedig a hibák kiküszöbölése miatt van. Sajnos ugye itt is azért az emberi mulasztás az nagy problémákat tud okozni, például mondhatnék egy olyat, hogy egy orvosi oxigénpalack, nem mindegy, mi van a palackban, és mondjuk egy lélegeztetéshez mit használnak, tehát szigorú dokumentáció mellett egy gyógyszergyár is vagyunk egyébként, és nyilván ezeknek meg kell felelni, ezt pedig mindenfajta rendszerrel tudjuk garantálni, hogy megfeleljünk.
Összesen hányféle fajta termékről van itt szó?
Az alapgázok azok mondjuk egy-két kézen meg lehet számolni, tehát 10 gáz az alapgázunk. Ugye a levegőgázok, amit már említettem, oxigén, nitrogén, argon, esetleg nemes gázok, xenon, kripton, ami a levegőgyártásba jön, ezen kívül a széndioxid az altatógáz, illetve a hidrogén, szénmonoxid, ezeket mondhatjuk alapgázoknak. De nyilvánvalóan számtalan olyan tevékenység variáció van, ahol a hegesztéshez attól függ, hogy milyen anyagot hegeszt valaki, másfajta gázkeverék szükséges. Az elmúlt 10 évben az emeriknek a felhasználása például drasztikusan megnőtt Európában is. Az emeriknek a hűtéséhez héliumot kell használni, mert azzal tudják megfelelő üzemi hőmérsékletben tartani ezeket a berendezéseket, hogy a képalkotás menjen folyamatosan. Tehát folyamatosan jönnek be új és új elképzelések, amihez vagy új gázkeverékkel, vagy hogy a meglévő gázból kell nagyobb mennyiséget biztosítani.
Itt is van szűk keresztmetszet, mint a ritka földfémeknél?
Vannak, ha a levegőgázokat nézzük, akkor tudok előállítani minél több ritka gáz, tehát kriptont, neont, xenont, ha minél több mennyiségű oxigén, nitrogén gyártok. Nyilván ez meg azt határozza meg, hogy mennyi igény van gyakorlatilag a piacon, illetve a berendezésnek a kapacitása határozza meg. Tehát ez már egy, azt gondolom, egy szűk keresztmetszet. Akkor a másik technológiánk, ami Kazincbarcikán megtalálható, ez úgynevezett hidrogén reformáló üzemek, ahol földgáz bontunk szét, tehát a földgáz az ugye, a földgáz az alapanyag nekünk, és mi azt bontjuk szét, tehát ott a földgáz minősége és a földgáz rendelkezés állása az egy elég szűk keresztmetszet, és sajnos az elmúlt két évben megtapasztaltuk azt, hogy a földgáz az nem állt úgy rendelkezés olyan mennyiségben, ahogy szükséges
vagy
volt néha. Az egy dolog, hogy drágábban. A másik az, hogy a minősége nem volt olyan, mint ami a berendezéseink az elmúlt 20 évben működnek, ugyanis sajnos bizonyos egyéb kitermelések miatt az import helyett sokkal több széndioxid vagy kén került a földgázba, ami rontotta a földgáznak a minőségét, és mindaddig, amíg elégetem a földgázt, addig maximum az égésértéke rosszabb lesz a földgáznak, de mivel mi bontjuk, ezért nekünk minden szennyező anyag fontos, hogy olyan... Így van, és ez rendkívüli költséget és rendkívüli nehézséget okoz a termelésben, úgyhogy ilyen szűk keresztmetszetek vannak, és a levegő gázgyártásnál talán a legnagyobb szűk keresztmetszet az az áramnak a rendelkezésre állása. Ugye nekünk áram szükséges ahhoz, hogy a levegőt le tudjuk hűteni, tehát mi egy energiaintenzív vállalat vagyunk, folyamatosan az áram rendelkezésre állását, illetve árát figyelnünk kell ahhoz, hogy a költségeinket megfelelő szinten tudjuk tartani. Úgyhogy az áram, mint egy szűk keresztmetszet, az azt gondolom, hogy egy nagy kérdés nekünk, a mi iparágunknak is, hogy a jellemző az, hogy egy ipari gázgyártó cég az háromféle módon tud ellátni bármilyen vevőt. A kisvevőket, akik otthon hegesztenek, vagy kisebb felhasználásban használják, őket palackban tudjuk ellátni. Nyilván ez a palack, mint csomagolás, ez változik és fejlődik, tehát itt talán azt tudnám mondani példának, hogy az országos mentőszolgálatnál csak alumínium palackokat használnak már, hisz ott a mentő tisztek, illetve a mentő ápolók, azok rohannak a beteghez. Nem mindegy, hogy milyen nehéz, amit visznek. Az alumínium palack, ez könnyített palack, illetve az úgynevezett integrált szelepek vannak, hogy ne kelljen azzal bajlódnia bárkinek, hogyha lélegeztetni kell, vagy fájdalmat csillapítani, hogy egy nyomáscsökkentőt rá kell szerelni még, arra rá kell tenni a csövet, és akkor utána majd megnyitom, és kapom a gázt igazából, ami szükséges, hanem ez integrálva van már. Most már ezekben a technológiában vannak digitális megoldások, amik előrejelzik azt, hogy mikor fogynak ki a palackok, és leadják a jelentést erről egy központi rendszernek, aki tud gondoskodni arról, hogy módosítsanak. Ugye ez egy kórházi alkalmazásban egy rendkívül fontos dolog lehet majd. Jelenleg még nem így működik Magyarországon semmelyik intézmény sem, de már Ausztriában, illetve Németországon több olyan kórházunk van, ami átállt teljesen a digitális palackokra, ami nyilván jelentősebb költséget jelent, jelentősebb beruházást jelent, de sokkal jobban tudják garantálni a betegellátás biztonságát. Tehát ebben a csomagolásban vannak változások, meg fejlődések, meg lesznek is, és szerencsére nem csak a Linde, hanem egyéb más gázszolgáltatók is hasonló irányba viszik ezt a témát. Nyilván nekünk a szállítási súly is fontos, emiatt, hogyha könnyített palackokat szállítunk, többet tudunk vinni mondjuk, vagy a vevőknek könnyebb lesz a működtetése. A másik az a cseppfolyós ellátás, amit mondtam, a trélerek mennek és a tartályokat töltik. Ott igazából azt gondolom, hogy ezek a digitális megoldások segítik az ellátás biztonságot, ami az egyik legfontosabb, és a harmadik, talán ami most a legizgalmasabb sok területe, amikor csővezetéken keresztül látunk el vevőket. Tehát a energiaválság, illetve ez a ukrán háború kialakulása, ez sok vevőt elkezdett gondolkodtatni abban, hogy tud ő saját maga gázt gyártani igazából. Nem egy egyszerű dolog, de erre megvannak a technológiák, hogyha valakinek olyan nagy a gázigénye, és mondjuk nem akarja kitetté tenni magát egy gázszolgáltatónak a trélereitől, amivel szerintem egyébként semmi probléma nincsen, de a költségeit saját maga szeretné optimalizálni, akkor van arra lehetőség, hogy úgynevezett helyszíni gyártást hozzunk létre, ami azt jelenti, hogy letelepítünk oda egy üzemet, azt az üzemet üzemeltetjük, és gyakorlatilag a vevő által vásárolt földgáz vagy áram, ha az költséghatékonyabb, mint amit mi tudunk biztosítani, akkor tud helyszínen is gyártani magának.
Ez nagyon érdekes, mini gázgyárak tulajdonképpen.
Így van,
nagy
így van.
felhasználók nagy franchise rendszerben, tehát a Linde segít, letelepít, akár,
igen,
akár
igen.
Valamilyen
és
módon.
Mi üzemeltetjük, felügyeljük, igen, a szakértelem megvan nálunk, ugye erre, hogy ezt letelepítsük, meg üzemeltessük, saját üzemeink vannak, amiket mi dizájnolunk, mi tervezünk meg, és utána ezeket mi tudjuk üzemeltetni. Nyilván minden üzemünk szenzorokkal van tele mindenhol, figyeljük a nyomást, a hőmérsékletet, a kompresszoroknak a teljesítményét, és gyakorlatilag van több csapatunk erre, Csehországban, Németországban, Magyarországon is az egyik területre, ahol folyamatosan ezeket felügyelik, és 0-24-be operátorok folyamatosan monitorok előtt ülnek, és nézik azt, hogy az az üzem jelenleg hogy megy, és annak az üzemnek a teljesítménye alapján próbálják optimalizálni ennek az üzemnek a működését, hogy a minél kevesebb erőforrás felhasználása lehessen azt működtetni.
Ebben a magas szintű technológiában milyen partnereik vannak, vagy milyen segítségük van? Mert nyilván mindent megoldani nem lehet házon belül.
Nyilván ez egyik a Siemens, aki ehhez tud irányítástechnikai megoldásokat biztosítani, de számtalan saját kidolgozású megoldásunk is van, de hát maga a szenzorok, meg az irányítástechnikai részeket, azt mi is úgy vásároljuk, tehát mi azokat nem fejlesztjük, mi magát a szoftveres hátteret, illetve a működtetést végezzük. Amire büszkék vagyunk Magyarországon, például az, hogy az elmúlt 3 évben vettünk 50 darab szén-dioxid vagont, ugyanis azt vettük észre, hogy annak ellenére, hogy több millió kilométert mennek a tartálykocsijaink évente, mert szállítják a gázt. Nyilván költség oldalról, illetve fenntarthatóság oldaláról is fontos az, hogy...
Ezek meg nem hidrogénnel mennek, ugye, hogy egy nem, másik...
Jelenleg mi nem tervezünk beruházni hidrogénhajtású teherautókba, ugyanis jelenleg még a beruházási költség az 4-5-szöröse a normál gázolajos teherautóknak. Nincs megtérülése ezeknek, és nincs olyan vevői szegmens, aki megfizet az, hogy mi hidrogénnel szállítsunk gázokat igazából. Elektromos teherautókat jelenleg is tesztelünk mind Ausztriában, mind Magyarországon, ahol azt nézzük, hogy kisebb szállítási útvonalakon, városokban hogy lehetne elektromos autókkal szállítani a gázokat.
Mi most a legszűkebb keresztmetszet, amivel most a legtöbbet kell fejleszteni, a legtöbbet kell betolni akár a fejlesztésbe?
Nekünk, mivel energiaintenzív vállalat vagyunk, illetve a költségeink 70-80%-a energiaköltség, ezért nyilván az energia a legfontosabb tényező, és az a legszűkebb keresztmetszetünk, mind az, hogy zöld energia áll rendelkezésre a levegőgázok gyártásához, mind pedig az, hogy rendelkezésre áll megfelelő költséggel. Tehát az elmúlt 5 évben a legnagyobb problémánk és legnagyobb nehézségünk, amivel folyamatosan foglalkozunk, az, hogy Magyarországon az áram ár, az folyamatosan növekszik, és annak ellenére, hogy intenzív ipari felhasználók vagyunk, most már eljutottunk sajnos egy olyan szintre, hogy a versenyképességünket befolyásolja ezt a környező országokhoz képest. Tehát nekem van olyan megoldásom, például, hogy most már Ausztriába gyártatok több gázt, és behozom az országba, mert a magyarországi áramárak olyan mértékben megnövelték a termelési költségünket, hogy annak ellenére, hogy olcsóbb a munkaerő Magyarországon, meg a szállítás elvileg olcsóbb lenne Magyarországon, olcsóbban tudjuk jelenleg valamivel legyártani Ausztriában a gázokat és behozni Magyarországra. Nyilván ezek különböző időablakokban történnek meg. Ausztriának ugye vannak vízi erőművei, amikor a vízi erőművek működnek, amikor van elég kapacitásuk, akkor tudjuk ezeket kihasználni. Mindenki az elmúlt években napelembe beruházott, nem titkolom mi is, tehát volt egy gyármentő program, ami keretein belül mi is 2 telephelyünkön, Dunajvárosban, illetve Répszalakon napelem parkokat hozunk létre, jelenleg tart a kivitelezés egyébként, de itt az alaptermelésre tudtunk csak napelem kapacitásokat tervezni, ugyanis ugye a nap egyébként csak az év 18%-ában süt, tehát a maradék, nem tudom, 82%-a meg kell oldani az áramellátás másolyan. Ezek az üzemek folyamatos üzembe mennek, úgyhogy ezért is tudjuk azt megvalósítani, hogy az alaptermelés, az alapműködéshez felhasznált energiát, azt nappal előállítjuk, és azt azonnal fel is használjuk.
Fenntarthatóság?
A 4. éve a Menedzser Szövetségben elindítottuk az én kezdeményezésemre egy kategóriát, ami a környezet tudatos vállalatvezető díjazza évente, és próbálunk olyan, személy szerint én is, illetve a vállalatunk is olyan kezdeményezéseket indítani, amiben a szemléletformálás kerül középpontba, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Ugyanis ha őszinték vagyunk magunkhoz, okoz, illetve kimerjük mondani, akkor az elmúlt években nem a fenntarthatóság volt a fő célja senkinek sem, hanem az volt a fő célja, hogy az energiaválságot túléljük, ne kelljen elküldeni alkalmazottakat, a beruházásaink megvalósuljanak, és nyilván veszünk zöldrendszámos autót, és akkor azt mondjuk, hogy fenntarthatóak vagyunk, nem vagyunk fenntarthatóak szerintem. Tehát a Linde az egy nagy széndioxid kibocsátó vállalat, tehát a földgáz reformálásánál Kazincbarcikán mi rengeteg széndioxidot bocsátunk ki. Hasonló mód, hasonló technológiákkal mások is az országban rengeteg széndioxidot bocsátanak ki. Én erre szeretném, és erre helyezzük mi a nagy hangsúlyt, hogy hogy tudjuk az ott kibocsátott széndioxidot elnyeletni, visszaforgatni, felhasználni, hogy ne kelljen kiengedni a levegőbe, mert itt több tízezer tonnáról beszélünk
itt egyébként. Itt nem lehetséges az a technológia, lehet, hogy teljesen rossz a kérdés, mikor a földbe pumpálnak vissza.
De abszolút, tehát ezt akartam mondani, hogy ugye beszélgethetünk arról, hogy járjunk elektromos autóval, meg legyen hidrogénes autónk nekünk is. Ezek nagyon szép kezdeményezések, és azt gondolom, hogy ilyen zászlóvívő projektnek jók, hogy elindítsuk a gondolkodást. Viszont itt ezeknél az ipari nagy felhasználóknál, és Magyarországon szerintem 3-4 ilyen cég van, aki ilyen bődületes mennyiségű széndioxidot kibocsát. Így gyakorlatilag két lehetőség van a mi olvasatunkban. Az egyik úgynevezett carbon capture storage, ez a CCS-nek hívják, amikor fogom a technológiával, visszaforgatom a széndioxidot, csővezetéken elszállítom valahol, és letárolom a földbe egy tározóba. Ez lenne a legjobb megoldás, sajnos ez még gyerekcipőben van mind a szabályozásban, oldalról, mind a megvalósítás oldalról Európában. A Linde csoportnak van egy-kettő megvalósított projektje már Amerikában, Angliában, illetve most Szaúd-Arábiában van egy hatalmas nagy beruházásunk, ami pont erre épül, és ezáltal elvileg vissza tudnánk forgatni mindent. Ugye van egy másik, amit nagyon sokan szeretnek előtérbe helyezni, ez úgynevezett carbon capture utilization, amikor használom azt a széndioxidot valamire, amit visszaforgatok, és itt mindenki azt gondolja, hogy a nagy üdítőgyártó cégnek majd eladja az összes széndioxidot, de ez nem ilyen egyszerű.
Ennyi nem kell?
Nem, egy az, hogy ennyi nem kell, tehát azt azért el tudom mondani, hogy az ezrede nem kerül felhasználásra annak a széndioxidnak, amit Magyarország ebből a 3-4 üzemből kibocsát, tehát nem akkora, nem annyira szexi az üzlet, hogyha valaki erre gondolna. A másik meg nyilván ezt azért tisztítani kell, ezt azért minőségtanúsítani kell, ezt azért tartályautóba kell tölteni, szállítani kell. Tehát ha összeteszem azt, hogy mennyi költsége van a visszaforgatásnak és az újrahasznosításnak, akkor sok esetben nem éri meg. A Linde még arról ismert, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy a hidrogén technológiákban élenjáróak vagyunk, és nyilván a fenntarthatóságot, illetve ezek a dekarbonizációs célokat, mind a mellett, hogy a saját üzemeinket próbáljuk dekarbonizálni, mi megoldásokat tudunk kínálni a vevőknek. Tehát most egyszerűen fogalmazom, megvannak a saját szabadalmaztatott technológiánk, ahol a földgáz ki tudjuk részben váltani oxigénnel, ahol hidrogén befecskendezéssel esetleg tudják csökkenteni a károsanyag kibocsátást, és ezekre megvannak a technológiánk, az alkalmazásunk és a szakembereik, akik a vevőkkel együtt ezt le tudják modellezni, és meg tudják valósítani a vevő oldalán, és ezáltal a vevő tudja a saját kibocsátását csökkenteni. Mi ebben látunk nagy lehetőséget.
Magyarországon milyen fejlesztésekben gondolkozik a Linde? Miben lehet gondolkozni?
Hát nyilván először is a saját meglévő gyártókapacitásainkat modernizáljuk, és azokat próbáljuk meg, ha lehet azt mondani, energiahatékonyabbá tenni. Talán ez az egyik legfontosabb belső fejlesztésünk, és nem tudunk elmenni amellett a tény mellett se, hogy a Magyarországra települő új iparágak, legfőképpen ugye az akkumulátor technológiához kapcsolódó termelések, ami kezdve onnan, hogy katódot kell gyártani, anódot kell gyártani, folytatva onnan, hogy szeparátor fóliát kell gyártani, ezekhez mindegyikhez gáz kell. És ezek mindegyik olyan technológia, ami Európában kevésbé ismert, mert Európai Unióban nincsenek ilyen üzemek. Tehát jelenleg most Magyarország, illetve Lengyelországtól ez a két terület, ahol ezek az ázsiai cégek megvetették lábukat, és ott vannak, építik az üzemeiket, és előbb-utóbb mindenki rájön, neki gázra is szükségük van. Tehát nagy mennyiségű oxigénre, nitrogénre, héliumra, kevert gázokra.
Az ember azt gondolna, hogy amikor már falaznak, építenek, betonoznak egy ilyen gyárat, akkor azért ezen már gondolkoznak ott a
beruházók. Nyilván gondolkodnak Ázsiában,
Lassan partnereket kell hozzá találni.
Így van, de ugye más a felállás egy ázsiai piacon, meg egy európai uniós piacon, tehát az Európai Unióban gyakorlatilag ilyen nagy mennyiségű ipari gázt gyártani, megfelelő szakértelemmel 2-3 cég tud véleményem szerint. Ugye speciális tudás kell hozzá, speciális engedélyek kell hozzá, és speciális szabadalmak, meg szabadalmazott technológiák. Míg egy ázsiai piacon teljesen más a felállás, hisz más szabályozási környezet van ott. Tehát ott gyakorlatilag minden acélgyárnak a hátsó udvarában található egy oxigéngyár is, és a fölösleges oxigént azt megpróbálják eladni valakinek. Itt nem így van az Európai Unióban. Tehát ezért jogosan gondolják azt az ázsiai befektetők, hogy ők idejönnek, a gázt meg majd úgyis szolgáltatja valaki nekik, és akkor majd idővel elkezdik a tervezés követően bevonni azokat a partnereket, akik ezt meg tudják
csinálni. És önök egyébként képesek lennének ezt a kapacitást, akár saját kapacitásukat másfélszeresére, kétszeresére növelni, mondjuk 2 éven belül? Mert mi történik akkor, ha ezek az üzemek elindulnak, beindulnak, gázra lesz szükségük, nem tudom mekkora mennyiségben, de nyilván hatalmas, erre is képes a Linde?
Én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy igen. Tehát én ezt tudom mondani, és minden tárgyalásunk ezzel kezdődik, bármelyik új akár ázsiai partnerrel is, hogy mi nem vagyunk a legolcsóbbak, viszont egy dolgot tudunk garantálni, hogy azt a mennyiségű gázt, amit nekünk ide leírnak, mi azt biztosan le tudjuk szállítani. Ugye itt nem csak a magyar kapacitásokról kell beszélni, hanem itt beszélünk az osztrák, a cseh, a román, a lengyel, a szlovák kapacitásainkról is, és nyilván mivel rendszerbe dolgozunk és globális szereplők vagyunk, ezért hogyha nagy gázigények alakulnak ki, akkor nagyon gyorsan rendelkezésre tudjuk bocsátani azt a mennyiségű trélert, sofőrt, gyártókapacitást, ami szükséges, illetve amennyiben egy vevőnek olyan nagy igénye van, akkor abban a pillanatban mi azzal foglalkozunk, hogy tudunk ott beruházásokat megvalósítani, hogy akár helyszíni gyártásokat tudjunk a vevő igényei szerint elindítani.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egy picit belelátom most a tartálykocsikba, a Linde tartálykocsikba. Azt hiszem a hallgatók meg a nézők is sok információt kaptak. Ez volt az Iparhangjai Podcast sorozatunk. Felgedűs Ákos, a Linde Gáz Magyarország ZRT vezérigazgatója volt a vendég. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat arra biztatom, hogy az elmúlt adásokat is hallgassák, megnézzék meg. Érdemes.